Sportérték. Minden, ami sport. Játék, üzlet, gazdaság. Sportérték. Minden hétfőn az 5 órai hírek után.
Folytatjuk a sportértéket, köszöntöm a hallgatókat a mikrofonnál, Imre Lőrinc, a telefonvonalban pedig itt van velünk a Magyar Paralimpiai Bizottság elnöke, Szabó László. Üdvözlöm, köszönöm, hogy a rendelkezésünkre áll.
Jó napot kívánok, köszönöm szépen a hívást, és tisztelettel köszöntöm a Trend FM hallgatóit.
Beszélgetésünk apropója, hogy jelentősen emelkedett a paralimpiai, olimpiai érmeseknek járó állami jutalom összege. Az aranyérmesek a korábbi 17,5 milliós összeg helyett 25 millió forintra számíthatnak tokiói eredményeik után. Néhány hónappal ezelőtt pedig a nem paralimpiai sportolók jutalmazása is emelkedett. Ott most egy olimpiai aranyérem 50 millió forintot ér, tehát a dupláját mindennek. Teljesen naivitás azt gondolni, hogy valamikor ez a két összeg teljesen egyenlő lesz majd? Tehát az ép és a parasportolók esetében?
Nem naivitás ezt gondolni, de ez egy bonyolult és sok összetevős kérdés és vita, ami hosszú évek, majd hogy nem lassan azt mondom, hogy évtizedek óta zajlik Magyarországon, mennyit ér egy olimpiai aranyérem, mennyit ér egy paralimpiai, ugyanannyit ér, ennyi részét éri, annyi részét éri, sokféle ér van az azonos jutalmazás mellett, és sokféle ér van ellene is. Én nem bonyolódnék bele ebbe a vitába, bár természetesen van róla vélemény, és nyilván, hogyha előkerül ez a vita, akkor döntéshozók társaságában, akkor tudok is érvelni.
Nyilvánvalóan ön az azonos jutalmazás hát mellett van.
Amellett próbálok érvelni minden alkalommal, hogy növekedjen a jutalomnak az értéke, hiszen ez a közösség, Magyarország közösségének az elismerését jelenti, nem csak az aktuális parasport vagy paralimpiai érmes felé, hanem az egész fogyatékos sport közösség felé. Ennek önmagán túlmutató jelent van a minél magasabb jutalomnak. Én annak örülök most, hogy soha nem látott mértékű az aranyéremért járó, a paralimpiai aranyéremért járó jutalom, 25 millió forint soha nem volt ekkora. Nyilván nem ez az első számú motivációs elem egy parasportoló életében, egy paralimpikon életében, de azt hiszem, hogy fontos összetevő.
Egyébként tud olyan jó példákat a világból, ahol ugyanannyit kap egy parasportoló, mint egy nem parasportoló az olimpiai aranyéremért, vagy bármilyen éremért?
Az az igazság, hogy az utóbbi időben nem végeztünk ilyen típusú kutatást a világban. Korábban voltak ilyen adataink, amikor ezt nézegettük, mindenre van példa, olyanra is van példa, hogy senki nem kap semmit, olyanra is van példa, ahol 10%-a a paralimpiai érmesek jutalma az olimpiai érmesekének, olyan is van, ahol ennél közelibb az arány, mindenféle verzió van. Nézze, úgy van ez, mint annyi minden másban, hogy mindenre tudok külföldi példát hozni, és rögtön tudok utána az ellenkezőjére is. Nem nagyon befolyásol engem, hogy mi a helyzet Malajziában, Svédországban vagy Paraguayban. Én a magyar parasportolókért vagyok felelős, meg az ő elismerésükért, és én úgy gondolom, hogy ez egy jó és helyes lépés volt.
Igen, ez a lépés most igazából összességében azt eredményezi, ahogyan arra korábban utalt, hogy 43%-kal növekedik a jutalmazás össztétele. Ezért egy jelentős szám. Ön szerint mi volt az indok, ami miatt most lépte meg a kormányzat, hogy most fogadta el ezt a javaslatot, ami önöktől érkezett?
Hát nyilván a paralimpia közeledése. Amikor 4 évente sorra kerül az olimpiára vagy a paralimpiára, akkor előtte egy fél évvel nagyjából van az az időszak, amikor a kormány mindig rendezi azt a kérdést, hogy akkor mekkora jutalomra számíthatnak az érmesek. Egyébként nem csak érmesekről beszélünk, mert egészen a 8. helyezettig jár jutalom az olimpián és a paralimpián is. Nyilván azzal, hogy tavaly elmaradt az olimpia és a paralimpia, ennek a jutalomnak a rendezése átcsúszott erre az évre. Decemberben megtörtént az olimpikonoknál, most pedig a paralimpikonoknál. Talán a dátum is szimbolikus, február 22-én a Magyar Parasport napján hirdette ki a kormány ezt a döntését. Én azt hiszem, hogy ez is egy szép gesztus a magyar parasport felé azon a napon, amikor az országban is óvodákban ünnepelik a magyar parasportot, és megemlékeznek annak a hőseiről, és találkoznak annak a jelen hírosszaival, akkor jelenik meg ez a döntés. Szerintem ez egy szép gesztus.
A Magyar Parasport napja ön szerint évről évre növi ki magát egyre nagyobbá? Tehát ön is úgy látja, hogy ez azért a diskurzusban is egyre többször előfordul, most tényleg hogyha csak én az általam követett sportolókra gondolok, akkor a magyar női vízilabda válogatott Ásza Gurisatti Gréta például az egyik szívügyének tekinti a parasportolók népszerűsítését, meg ennek az egész parasport ügynek a felkarolását, szóval ön hogy látja most a parasport helyzetét? Tudom, általános a kérdés, de milyen tendenciákat figyel meg?
Nem csak én látom úgy, hogy egyre jelentősebb a Magyar Parasport Napja rendezvénye, a számok is ezt mutatják. Ugye mi leginkább az iskolákat biztatjuk arra, hogy kapcsolódjanak ehhez a rendezvényhez. Több mint 600 iskola, óvoda kapcsolódott be, valamilyen programot szervezett azon a napon, vagy online előadást, vagy meghívtak egy parasportolót, vagy vetélkedőt szerveztek, ahol pedig kontaktórákat lehet tartani óvodákban, alsó tagozatos általános iskolákban, ott pedig a testnevelés órákon próbálták ki a parasportokat. Mi számtalan anyagot, filmet, óravázlatot, prezentációt kínáltunk ehhez az iskoláknak, és én is úgy látom a közösségi médiában, hogy egyre több sportoló, nem csak parasportoló, hanem épp olimpikon, ugye az idei parasportnapnak Póta Georgina, kétszeres Európa-bajnok asztali teniszező, és Svitac Alexa, Európa-bajnok paraasztali teniszező voltak a nagykövetei, ők maguk is rengeteget osztottak meg, de igen, Gréta is jó példa arra, hogy az évsportolók közül is számosan kötelezik el magukat a parasport mellett.
És ön szerint mennyire népszerű az, hogy ma Magyarországon egy mozgássérült kisgyerek sportolni kezdjen? Ez mennyire van ott az opciói között?
Ez egy nehéz kérdés, de visszakérdezhetek, ma mennyire van ott az opciói között egy nem mozgássérült, hanem épp gyermeknek az életében, meg a szülei életében, hogy elkezdjen sportolni.
Azt gondolom, azért az épp sportolóknál ez csak azért lehet magasabb arány, mert igazából nem tudom, lehet, hogy én is sztereotípan gondolkozok, de aki mozgássérült, neki eleve egy úgymond egy nehezebb társadalmi helyzete van ebből kifolyólag, akár hogyha csak a munkaerőpiaci elhelyezkedését figyeljük, és talán nem mer olyan nagyot álmodni, hogy belőle olimpikon lehet.
Nem tudom, ilyen típusú vizsgálatokat sem végeztünk, ez egy izgalmas kérdés lenne ezt tudományos alapon is megvizsgálni, lehet, hogy fordítva gondolom. Egy fogyatékos ember számára sokkal kézenfekvőbb az, hogy meg kell küzdeni a mindennapokért. És hogyha ez a küzdelem és a saját korlátainak a ledöntése, ez benne van a gondolkodásában, akkor ebből már elég gyorsan el lehet jutni a sportig, hiszen a sport is arról szól végtére is, hogy a saját korlátaimat megpróbálom meghaladni, és minden nap küzdök valamilyen jobb eredményért. Nyilván minden országban a világon, és minden ágában a sportnak küzdenek azért, hogy egyre kevesebben választják a rendszeres sportolást, így van ez sajnos Magyarországon is. Nyilván nekünk az a dolgunk, hogy a fogyatékos diákokkal foglalkozzunk, ugye azokkal a diákokkal, akik úgynevezett szegregált iskolákba járnak, mert a sérültségük az olyan szintű, hogy az átlagos iskolákban nem képesek tanulni, őket elég jól elérjük a sportnak az ígéretével. Azokat, akiknek a sérültsége az alacsonyabb szintű, és együtt tanulnak az épp diákokkal, ott mi is nehézségekkel küzdünk természetesen, próbálunk számukra is elérhető versenyeket szervezni. Feladata nyilvánvalóan a Magyar Parasport Mozgalomnak az, hogy ki termelje, megtalálja azokat a fiatalokat, akik majd a jövő nagy parasportolói lesznek.
Beszéljünk is akkor az élsportolókról. Első körben ön most teljes nyugalommal kimeri jelenteni, hogy lesz olimpia és paralimpia idén?
Nem, ezt én nem merem teljes nyugalommal kijelenteni, és nem csak azért nem, mert ráérő időmben ezen morfondírozok, hanem azért, mert olvasom az ezzel kapcsolatos Nemzetközi Olimpiai Bizottsági, Paralimpiai Bizottsági, illetve Tokiói Szervezőbizottsági dokumentumokat, részt veszek videokonferenciákon, a kollégáim részt vesznek videokonferenciákon, mindenki úgy készül, mindenkinek az lebeg a szem előtt, mindenki számára az van a horizonton, hogy legyen olimpia és legyen paralimpia, de ma ezt biztonsággal kijelenteni nem lehet. Szerintem ez felelőtlenség is volna a sportolók felé is, meg a közvélemény felé is. Azon kell összefogottan és együttműködve dolgozni, hogy legyen. Ha lesz is, akkor is biztos, hogy rendkívül szigorú és nagyon nehezen betartható biztonsági követelményekkel, már most vírusbiztonsági követelményekre gondolok. A múlt héten megjelent az IPC, a Nemzetközi Paralimpiai Bizottság és a Nemzetközi Olimpiai Bizottság közös playbook, szabálykönyve, ami nagyon rigorózus eljárásokat fektet le, hogy hogyan kell a paralimpia, olimpia előtt, alatt és után biztosítani vírusmentességet és a járvány elterjedését meggátolni. Ennek a betartása is önmagában nagyon-nagyon nehéz lesz, és kicsit félek, hogy ez még szigorodni is fog, de természetesen nekünk az áll érdekünkben, és mi azon dolgozunk, hogy legyen paralimpia augusztus 24 és szeptember 5 között.
Nyilván a sportolóknak is ez az érdeke, hogyan látja, mekkora lehet nagyjából a paralimpiai delegáció összevetve mondjuk a rióival, illetve van-e még nagyon sok megszerzetlen kvóta, tehát hogy még most itt a következő hónapokban pezsegni fog-e az élet a különböző kvalifikációs versenyeken?
Nem kevéssé kusza a helyzet. A kvalifikációs versenyek, amik elmaradtak 2020-ban, mind-mind 2021 tavaszán kellene, hogy megrendezésre kerüljenek, de ezt eléggé bizonytalannak látjuk, hogy ez hogyan lesz lehetséges. Jelen pillanatban 19 kvótája van a magyar paralimpiai csapatnak, 19 sportolóról tudjuk, hogy ott lesz biztosan. Nagyjából ugyanennyi sportolóban elég bizonyosak vagyunk, mert az eredményei, a tudása, a világranglista helyezése ezt meglehetős biztonsággal előrevetíti, és körülbelül még egyszer ennyi, még egyszer 20 sportoló van, aki küzd magáért, meg akiért majd küzdünk sportdiplomáciai eszközökkel, szabadkártyával, ilyesmivel. Nagyon kusza lesz a helyzet, nem csak a versenyzés és a versenyek és a kvalifikáció tekintetében, hanem a résztvevő országok tekintetében is. Ugye részben ott van az orosz probléma, nem látjuk még pontosan mi, hogy hány orosz versenyző az, aki nem tud majd részt venni a paralimpián, ugye a doping határozat miatt, és azt sem látjuk, hogy hány olyan ország lesz, aki vagy a vírus okozta, vagy a gazdaság okozta nehézségek miatt végül is vissza fog lépni a paralimpiai részvételtől. Tartok tőle, hogy sok, és ez is befolyásolni fogja a kvóta számokat.
Köszönöm szépen a beszélgetést, a Magyar Paralimpiai Bizottság elnöke volt a vendégünk, Szabó László, köszönöm még egyszer.
Én is köszönöm szépen a hívást, és minden jót kívánok.
Sportérték a Trend FM-en.
Majdnem 1,5 milliárd forintért kelt el egy kosaras kártya az Egyesült Államokban. A 22 éves szlovén Luka Doncic kártyájáért több mint 4,5 millió dollárt fizetett egy gyűjtő. A kérdéses kártyalap különlegessége, hogy 2018-ban Doncic NBA debütáló szezonjában adták ki mindössze egyetlen példányban, és a sportoló is aláírta. Megjelenésekor 400 000 dollárért kelt el a lap, tehát alig 3 évvel később több mint 10-szeres hasznot hozott. Érdekesség, hogy még így sem ez a Doncic kártya minden idők legdrágább gyűjtői sportlapja, mivel a rekordot egy 1952-es Mickey Mantle baseball kártya tartja, amiért több mint 5,2 millió dollárt fizettek. Szabados Gábor sportközgazdász szerint annak ellenére, hogy a tengeren túlon még mindig horribilis összegekért cserélnek gazdát a sportrelikviák, a gyűjtők bázisa egyre szűkül. Péler András interjúját hallják.
Megdöbbentő, hogy ennyire sokat érhet egy ilyen sportrelikvia, azt hiszem a gyűjtőkártyákra mondhatjuk ezt. Amerikai filmekben láthattuk, hogy korábban ezeknek a sportkártyáknak azért elég nagy hagyománya volt a tengeren túlon, de akkor ezek szerint a mai napig ilyen elképesztő népszerűségnek örvendenek ezek a gyűjthető sportrelikviák?
Olyan széles körben, mint ahogy ezt tényleg így régi amerikai filmekkel lehet látni, olyan széles körben azért már nem terjednek, de van egy olyan nagyon jó fizető képességű gyűjtői kör, amelyik továbbra is gyűjti ezeket a kártyákat, és ahogy ez az eset is mutatja, nagyon komoly összegeket is hajlandóak kifizetni egy-egy ilyen kártyáért. Nyilván itt ugye elhangzott nagyon sok fontos információ Luka Doncicról, hogy ő miért érdekes, miért fontos ez a kártya, miért olyan értékes. Úgy tudnám talán őt leírni, hogy olyan, mint a labdarúgásban Kylian Mbappé. Tehát, hogy egy olyan nagyon fiatal játékos, aki már most a sportág egyik legnagyobb csillaga, és elég könnyen elképzelhető, hogy az elkövetkezendő években ő lesz a kosárlabdázás legfontosabb játékosa, és ebből a szempontból az, hogy ugye itt az ő újonc kártyája kelt el egyetlen példányban aláírva, nyilván ez egy olyan relikvia, amit valószínűleg egy kicsit befektetési céllal is vásároltak meg, arra számítva, hogy amikor majd Doncic a mostaninál is nagyobb sztár lesz, és tényleg a kosárlabdázás akár egyeduralkodója is lehet, akkor majd mennyit fog ez érni, hogy az első NBA-be megkezdett szezonja idején ez a kártya már valakinek otthon a birtokába.
Hát igen, egyébként érdekesség, hogy a korábbi kosaras kártya rekordtartó az LeBron James volt, harmadik helyen pedig majdnem 1,5 millió dollárért elkelt Michael Jordan kártya volt a dobogón. Tehát látszik, hogy nagyon sok pénzért kelnek el ezek a kártyák, és egyébként amit a befektetésről mondtál, pont arra akartam rákérdezni, hogy ezek a sportkártyák akkor ilyen befektetési szempontból egyébként kifizetődő hobbinak mondhatók?
Annyit pontosítanék, hogy nem most kezdi az első szezonját, hanem amikor ez a kártya készült, és amikor ő azt aláírta 2018-ban, akkor kezdte az első szezonját, tehát most már több NBA szezon is van mögötte, többek közt ugye All-Star csapatba is beválasztották, tehát az NBA-ben is sikeres. A kérdésre visszatérve, igen, ezek olyan befektetésként is felfoghatók ezek az ügyletek, amikor egy-egy ilyen kártyát megvesznek, hogy arra számítanak, hogy a későbbiekben ez még többet fog érni. Nagyon sok olyan relikvia van, ami kifejezetten azért érdekes, és nem csak a kosárlabdában, nem csak a kártyák világában, ami kifejezetten azért érdekes, mert valamikor valamilyen sztárnak a karrierje kezdetén valamilyen fontos dolgot jelentett, és ebből a szempontból ugye megismételhetetlen, tehát az, hogy egy már bejáratott ismert sztárhoz most kötődik valamilyen relikvia, abból azért valószínűleg van több, viszont ugye a pályája elején ezekből a tárgyakból általában csak egy van, és ez is ugye ad egy ilyen érték, és ezért is van az, hogy ezeket főleg egy ilyen fiatal játékos esetében ilyen befektetési jelleggel is hagyják, veszik. Hogy megint csak egy futball példát mondjak, ugye Lionel Messinél klasszikus történet, hogy az első, ha nem is szerződését, de legalábbis szerződés tervezetét egy szalvétára írták anno egy étteremben elköltött ebéd során a Barcelona vezetői, és az is egy ilyen hasonló tárgy, amiért valószínűleg gyűjtő szintén rengeteget fizetnének. Tehát ez természetesen egy másik kategória, mint a szándékosan a gyűjtésre gyártott tárgyak. Csak azt akartam ezzel mondani, hogy mindig, ami egy olyan a pályafutás kezdetén egy egyedi megismételhetetlen relikvia, az mindig értékesebb, mint az, ami már a pályafutás csúcsán egy olyan termék, amiből sokkal több is készülhetett.
2018 volt az első szezonja Doncsicsnak, és egyébként ez a kártya, aminek apropóján most beszélünk, ez abban az évben 400 000 dollárért került Nick Fiorella gyűjtőnek a birtokába, aki most hát több mint 10-szeres haszonnal adta tovább. Elképesztő, hogy egy egyszerű kis papírlap mekkora, hát jövőbeli befektetés, rövidtávú befektetés jelentetett ennek a gyűjtőnek. Egyébként ezeknek a kártyáknak valahogyan van köze magához például az adott játékos klubjához, tehát az így gazdált cseréléskor befolyt összegek valahogyan visszatermelődnek, van a kluboknak esetleg valamilyen szponzorációs díj ezzel kapcsolatban, vagy ez már egy teljesen másik világ olyan szempontból, hogy ez nem a klubok hatásköre, mint például a meszkiadások, sálak, stb. Stb.
A konkrét adásvételhez már nincsen köze a kluboknak, tehát abból nincsen semmilyen bevétele, de ahhoz, hogy egy ilyen kártya elkészülhessen, ahhoz természetesen rendelkeznie kell a gyártónak a megfelelő jogokkal. Általában ezt nem külön-külön a csapatoktól, hanem egyben az adott ligától, jelen esetben az NBA-től vásárolják meg, tehát az NBA szponzorációs bevételeiben szerepel az is, hogy milyen kártyakibocsátókkal egyezett meg, adott esetben ugye nem feltétlenül csak egy, meg nem csak egyféle ilyen kártya készülhet, hanem többféle hasonló termék is készülhet. Tehát ezek a bevételek az NBA központi bevételeinek a részét képezik, amelyet aztán a csapatok között szétosztanak. Nyilván azzal, hogy a csapatok indulnak a ligában és indulnak a bajnokságban, azzal természetesen ezeket a jogokat az NBA számára biztosítaniuk kell, hogy a játékosok nevét, képét és természetesen a csapatok nevét, logóját felhasználhatja az NBA ezekben a tárgyalásokban. Tehát jogilag ennek teljesen tisztának kell lennie. Nyilván a kibocsátó az fizetett, ahogy mondtam, a ligának, tehát ilyen értelemben a klubnak is van ebből bevétele, amikor kiadják a kártyákat, de utána, hogy amikor ez a kártya már a gyűjtők kezében van, és hogy ott milyen adásvételek vannak, melyik kártya mennyit ér, az már nem tartozik a ligának a bevételeihez, az már teljesen egy szabad piac.
Egyébként Doncsics kártyája a második legnagyobb értékben elkert sportkártya. 1952-ben Mickey Mantle baseball kártyáját több mint 5,2 millió dollárért tudták egy árverésen eladni, ami szintén egy elképesztő összeg, de látjuk, hogy ez egy baseball kártya, tehát szintén Amerikáról van szó. Amerikában már ezek szerint nagyon régóta nagy hagyománya van a sportkártyáknak. Szerinted Európában vannak olyan országok, ahol szintén ilyen hagyományra tekinthet vissza, vagy esetleg a közeljövőben nálunk is így megvethetik a lábát? Én még emlékszem, hogy 2010-14-ben, 18-ban a Panini azért a futball VB kártyákat azért lehetett kapni, minden boltban ott voltak a polcokon, de talán azért annyira nem ragadt meg itt. itt Európában, vagy például pont Magyarországon?
Ez nyilvánvalóan egy nagyon fontos kulturális kérdés, hogy az adott ország sportjátében, sportkultúrájában mekkora szerepe van ezeknek a kártyáknak. Amerikában igen nagy, tehát ott valóban, és itt ugye az 50-es éveket említetted, de itt több mint 100 évet visszamehetünk az időben, már akkor léteztek ilyen kártyák, és egyébként ezek nem is a sportból indultak el, hanem a hollywoodi filmiparból indultak el. Talán ezért is van az, hogy Amerikában a kötődés jóval erősebb ezekhez a termékekhez, mint máshol, de igazából ugye a sportvilág lett az, ahol ilyen mértékben felfejlődött ezeknek a kártyáknak a használata. Európában sok országban árusítottak ilyeneket. Nyilván ugye azok az országok, ahol a sportipar és a sportpiac fejlettebb, tipikusan például Nagy-Britannia, ott azért nagyobb piaca van ezeknek a kártyáknak, mint más országokban, mint például akár Magyarországon, de azért ez jóval kisebb mértékű, mint az Egyesült Államokban. Egész egyszerűen más a szurkolói, fogyasztói kultúra, tehát nálunk valóban ugye a mezek, sálak azok, amelyek a legfontosabb kifejező eszközei a klubhoz való tartozásnak, és egy játékoshoz való tartozásnak is maga a mez, aminek ugye ott van a hátán a név és a messzám. Tehát ezek lettek igazából az európai szurkolói kultúra alapvető kellékei, ezek a kártyák jóval kevésbé, és én azt gondolom, hogy egyre kevésbé lehetnek azok, tehát ma már ugye minden ilyesmi egyre inkább digitalizálódik. Tehát az, hogy egy kis papírdarabot használunk, az az egész életünkből kezd kikopni, és alapvetően Amerikában is azért szűkül ez a piac, tehát nyilván a digitalizációval önmagukban ezek a kártyák egyre kevésbé tudnak olyan tömegeket elérni, mint korábban. Ahogy látható, az a bázis, ami mögöttük van, most is nagyon fizetőképes, és nyilván ilyen értelemben a kártyák értéke az nem feltétlenül csökken, de az a bázis mennyiségileg populációban azért egyre kisebb lesz, aki ezeket használja. Amerikában ez még így is egy nagyon komoly piac, nyilván az ország és a sportipar méretei miatt is. Európában, ahol ugye jóval kisebb nemzeti piacok vannak, ott ez azért messze nem érhet el ilyen mértékeket, és ahogy mondtam, azért itt lényegesen gyorsabb ennek a piacnak a szűkülése is, amiatt, hogy a digitalizációval egyre kevésbé lesznek értékesek, hisz egyszerűen ezek a papírdarabok. Lehet azt mondani, hogy ha most ilyen évtizedes tárlatba gondolkodunk, akkor inkább az a valószínű, hogy akár teljesen el is fognak tűnni, és valamilyen digitális megoldás veszi át a helyüket, de nyilván ez nagyon függ a technológiai fejlődéstől, és természetesen olyan kiszámíthatatlan dolgoktól, hogy a sportfogyasztói kultúra milyen kanyarokat vesz esetleg a jövőben.
És ennyi fért a Sportérték mai adásába. Hétfőn a 17 órai hírek után Mezei Dániel várja majd önöket. Én köszönöm a mai figyelmüket, további szép hétvégét kívánok. Búcsúzik a műsorvezető, Imre Lőrinc.
Sportérték. Minden, ami sport. Minden hétfőn a Trend FM-en.